Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket, mindenkit, aki eljött erre a mai szombatnapra. Mai Isten tiszteletünk alapigéjét a János első leveléből fogom olvasni, János első levele 3. fejezet 19-től 22-ig terjedő verseit. Tehát 1 János 3, 19-től 22-ig terjedő verseket fogom olvasni. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosokká ő előtte a mi szíveinket, hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez, és akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. Nem olyan régen a tanulmányunk, a szombatiskolai tanulmány során szó volt arról az esetről, amikor Pál apostol börtönben volt, és földrengés támadt, úgyhogy lehullott a rabok karjáról a bilincs, és kinyíltak a börtön ajtajai, és a börtönőr öngyilkos akart lenni, mert azt gondolta, hogy a rabok megszöktek. És Pál apostol megakadályozta őt ebben a dologban, úgyhogy senki szólt neki, hogy senki nem szökött meg, és megtért a börtönőr is, és az ő házanépe is ezt követően. És ezt kérdezte tőlük a börtönőr, amikor kihozta őket a börtönből. Apostolok cselekedetei 16. fejezet 30. versében olvassuk ezt. Uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondták neki, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Hívő embereknek egyik legnagyobb kérdése, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek? De talán a nem hívőké is. Mert ugye a haláltól és az elmúlástól való ösztönös félelem miatt minden ember szembesül azzal a kérdéssel, hogy van-e tovább? Mit kell tennem ahhoz, ha van tovább valami, van a látható életen túl valami, akkor mi a feltétele annak, hogy abban részünk lehessen? Pál válasza nagyon egyszerű volt, egyszerűen hangzott, higgy az Úr Jézus Krisztusban. De ez a válasz csak első látásra egyszerű. Mert a világ tele van olyan Krisztusban hívő emberekkel, akik azt állítják, hogy Krisztusban hisznek, akik valójában világiasságban, gonoszságban élnek, miközben ők azt gondolják, hogy ők hisznek, és ők állítják, hogy ők hisznek. De a kívülállók jól látják az életükön, hogy ez nem egészen stimmel. És nagyon sokan vannak a világban olyanok, akik nem ismerik Jézus Krisztust, nem is állítják, hogy hisznek, mégis világít az életük, és sokan azt mondják, hogy hát bárcsak egy hívő ember élne úgy, mint ő. Sőt, még akik ismerik is Jézust, még azok sem tudják, hogy mit jelent ez az üdvözítő hit, az a hit, ami biztosítja az embernek az üdvösséget. És itt a kérdésünk az, hogy létezik-e valamiféle bizonyosság arra vonatkozóan, hogy Isten minket elfogad. Ugye úgy is szoktuk mondani, hogy üdvbizonyosság. Van-e ilyen? Létezik-e? Vagy majd csak akkor derül mindez ki, amikor Jézussal találkozunk az ítéletben? Valamit tudhatunk-e a Bibliából arra vonatkozóan, hogy van-e ilyen lehetőségünk már most? Ugye annyit tudunk a Bibliából, hogy az üdvösségnek az alapfeltétele, János 3.3-ban olvashatjuk, hogy aki újonnan nem született, nem láthatja meg Isten országát. Tehát a megtérés, az a megtérés, ami egy újjászületéssel egyenértékű, amikor az ember az egész életét átértékeli, és rájön, hogy eddig rossz irányba ment, és egy új irányt választ magának. Ugye erre mondja Jézus, hogy ez olyan, mint az újjászületés, mintha egy új ember születne. Ha egy ilyen élménye, egy ilyen döntése nincs az embernek, akkor nem láthatja meg az Isten országát, mert nem arra van az Isten országa, amerre eddig mentünk. Arra nincsen. Irányt kell változtatni. Tehát egy irányváltoztatásra mindenképpen szükség van, de ez még nem biztos, hogy elég. Mert nem biztos, hogy az ember kitart az új irányban. Ugye az is bibliai tanítás, hogy a bűnök elrendezése még nem jelenti a bűnök teljes eltörlését. Most nem tudunk kitérni a szentélynek a tanítására ebben a tekintetben. Ez egy, feltételezem, hogy sokan ismeritek ezt, hogy ha az ember megtér Istenhez, Isten elveszi az ő bűneit. De ha visszatér a korábbi bűneihez, akkor visszahárulnak rá a bűnei. Mert ugyanúgy ugyanaz lesz, mint ami korábban volt. Tehát ha ezt megteszi, akkor semmivel sincs jobb állapotban, mint mielőtt megtért volna. Tehát nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben. Azt sem tudjuk, hogy mi magunk mit fogunk tenni. Egy nagy bizonytalanság lengi körül ezt a kérdést, hogy van-e üdvbizonyosság, létezik-e olyan bizonyosság, hogy mi biztosan üdvözülni fogunk, vagy nem. De azért nem biztos, hogy nincs egy állapotjelző, ami ezt nekünk megmutatja. Vajon van-e ilyen? Felolvasok egy igeszakaszt Máté evangéliuma 7. fejezetéből, Máté 7.22, ismeritek valószínűleg. Sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Milyen rettenetes lesz azoknak, akik ezzel szembesülnek az ítéletkor. Miért nem figyelmeztette őket az Úr korábban? Miért nem jelezte nekik azt, hogy nem jó úton járnak? Vagy talán figyelmeztette? Nagy kérdés. Próbáljuk meg gondolatban folytatni ezt a párbeszédet, amit Jézus ezekkel az emberekkel folytatott. Feltételezzük, hogy megkérdezik Jézustól, hogy Uram, hát miért mondod azt, hogy nem ismersz minket? Hát mi a te utcáidban tanítottunk, mi te rólad neveztünk, mi téged hittünk. Hát miért mondod, hogy nem ismersz minket? És Jézus valószínűleg fog nekik valamit válaszolni. Elmondja nekik majd azt, hogy valaki mást követtetek, nem engem. Rámutat majd a bűneikre. És hogyan fognak erre reagálni? Azt fogják mondani, hogy hát mi ezt nem tudtuk. Most hallunk erről először. Vagy talán tudták? Jézus nem figyelmeztette őket időben? Lett volna idejük, lehetőségük változtatni? Vagy nem volt lehetőségük ezen változtatni? És ahhoz, hogy ezt megértsük, nézzünk meg egy másik bibliai történetet. Máté 22.11-ből olvasok egy részletet, pontosabban Máté 22.11-12 verseit fogom felolvasni. Ez a királyi mennyegzőnek a példázatából van. Nem olvasom fel az egész példázatot, csak két verset belőle. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. És tudjuk a történet folytatását, hogy nem maradhatott bent a mennyegzőben. Mi történt itt? Ugye az ókori szokás szerint a mennyegzői ruhát nem a vendégeknek kellett maguknak megvenni, hanem ezt a király küldte el a vendégeknek. Tehát a meghívottaknak mennyegzői ruhát is küldött. Ez egy furcsának tűnik ez a dolog, de a régen a ruhának nem olyan értéke volt, mint ma. Ha csak visszamegyünk néhány évtizedet a történelemben, de mondjuk menjünk vissza 60-70 évet, vagy menjünk vissza 100-ot, akkor a ruha az egy rendkívül nagy érték volt. ugye az emberek többnyire maguknak, vagy pedig valamilyen kézműves eszközökkel állították elő a vásznat, és abból varták meg a ruhát maguknak. Nem úgy volt, mint most, hogy gyárak ontják tonna számra a ruhákat, és tulajdonképpen mindenki tele van ruhákkal, már nem tudjuk hová tenni. Most olcsó dolog, de régen ez nagyon drága volt. Az embereknek volt egy, maximum kettő ruhájuk. Volt esetleg egy ünneplőjük, és volt egy hétköznapi ruhájuk, de nem volt több. És ha még jobban visszamegyünk a történelem során, akkor még értékesebb volt a ruha, mert ugye mindent kézzel csináltak. És egy szegény embernek nem nagyon volt lehetősége egy ruhát venni, sokszor évekre volt mezítelenség. Olvasunk ilyet a Bibliában, hogy mezítel emberek ruha nélkül voltak, nem volt ruhájuk. És ebben az időben is nem volt olyan egyszerű mindenkinek egy mennyegzői ruhát előteremteni, a király küldött nekik. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ennek az embernek is küldött mennyegzői ruhát, de ez az ember ezt nem vette fel. Ő nem fogadta el. Ő jobbnak tartotta magáét. És lehet, hogy amikor a király elküldte a szolgájával ezt a ruhát, akkor ott volt közöttük egy párbeszéd, és ő elmondta, hogy hát köszönöm, én nem kérem, mert én úgy gondolom, hogy nekem jobb ez. És a szolgának el kellett mennie, ugye nem tudott ott maradni. De amikor a mennyegzőre megérkezett a király, oda ment ehhez az emberhez, és megkérdezte, hogy miért nincsen mennyegzői ruhád? Hogy lehet, hogy te eljöttél, és nincs mennyegzői ruhád? Akkor azt olvassuk, hogy ez az ember hallgatott. Miért hallgatott? Miért nem mondta el azt, ami miatt ő nem vette fel a mennyegzői ruhát? Hát volt neki egy indoka, egy elképzelése, amit talán el is mondott annak a szolgának, aki hozta. Ő tudta, hogy miért nem veszi fel a mennyegzői ruhát. Ő úgy gondolta, hogy ez nem jó, neki jobb ruhája van. Miért nem mondta ezt el a királynak? Miért hallgatott? Talán félt a királytól? Ha igaza van, akkor miért kellett volna féljen? A király csak megkérdezte. Ő nem mondta azt, hogy... Csak megkérdezte, hogy miért nincs mennyegzői ruhát. Ő megindokolhatta volna, hogy miért nincs neki. De ő hallgatott. Azért hallgatott, mert tudta, hogy a királynak igaza van. Nem tudott mit mondani. Nem tudott felhozni semmilyen indoklást, ami elfogadható lett volna. És ő tudta, hogy nincs neki olyan indoka, ami elfogadható lenne. Ezért hallgatott. Ez az ember mindvégig tudta, hogy neki nincs igaza. Mégis mennyegzői ruha nélkül ment oda. A leggonoszabb bűnösöktől kezdve, akik ezen a világon vannak, azokig, egészen azokig, akik éppen csak lecsúsznak az üdvösségről, mindenki tudja, hogy nincs igaza. Mindenki tudja. Azok az emberek, akiket meglepetésszerűen érintett Jézus kijelentése az ítéletben, amit az előbb felolvastunk, azok is tudni fogják, hogy miért nem mehetnek be. Azok is tudják, hogy miért nem mehetnek be. Akkor miért éri őket meglepetésként, amikor Jézus szembesíti őket ezzel? Azért, mert csak akkor jönnek rá, hogy tudják, amikor Isten szembesíti őket. Addig nem gondolnak rá. Nem gondolnak rá, mert nem akarnak rá gondolni. Amikor Jézus szembesíti őket, akkor elismerik, hogy igaza van. Elismerik, hogy mindvégig tudták, hogy Isten ellen lázadtak. És ez azt jelenti, hogy most is, ebben az életben is mindenki tudja, hogy ő miben lázad Isten ellen. Csak lehet, hogy nem akar rá gondolni. És annyira nem akar rágondolni, hogy el is felejti. De vajon el lehet felejteni teljesen? Felolvasok egy másik példát a Bibliából. János Evangélium a 8. fejezet, 3. verse. Ez a házasságtörő asszonynak a története. Nem lesz hosszú. Felolvasom, tehát 3-tól a 9. versig olvasom. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, mármint Jézushoz, akit házasságtörésen kaptak, és középre állítván azt mondták neki, Jézusnak. Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő, a törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig halván, ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt, és az asszony a közében állva. Azt olvassuk, hogy amikor odavitték az asszonyt, akkor egyiküknek sem jutott eszébe, hogy ő bűnös. A Biblia nem írja azt, hogy Jézus mit írt a földre. De kétszer is írt a földre. Elkezdett írni a homokba valamit, majd a farizeusok újra szorgalmazták őt, hogy na de válaszoljon a kérdésükre. Most megkövezzük, vagy ne kövezzük meg. Ugye ez csapda volt. Ők azt akarták elérni, hogy Jézus mondja vagy ezt, vagy azt. Ha azt mondja, hogy kövezzük meg, akkor tulajdonképpen gyilkosságot adja a nevét. Ha azt mondja, ne kövezzük meg, akkor Mózes törvényével megy szembe. Mindenképpen Jézus rosszul jött volna ebből ki. Csapdába akarták őt ejteni. De Jézus írt a homokba. Siettették a válaszra, aztán Jézus újra lehajolt, és újra írt a homokba. És azt mondta, de azt mondta nekik, hogy aki közületek bűnös, nem bűnös, az vesse rá először a követ. Ugye nem tudjuk, hogy mit írt a homokba. De ha egy kicsit belegondolunk, akkor csak egy dologra gondolhatunk, és Ellen White is ír erről, hogy ezeknek az embereknek a bűneit írta le a homokba, mégpedig azokat a bűneiket, amit ezzel az asszonnyal szemben ők elkövettek. Tudnilik, ezek az emberek már megrontották ezt az asszonyt. Vétkesek voltak ennek az asszonynak az állapotában. Nyilván az asszony is vétkes volt, tehát őt senki nem mentette fel, de ezek az emberek szintén ebben a dologban benne voltak, korábban. És Jézus erről tudott. És amikor ezt a homokba elkezdte leírni, akkor azt olvassuk, hogy egymás után a lelkiismeret által vádoltatván kimentek. Eszükbe jutott, hogy ők is bűnösök. Egészen addig nem jutott eszükbe. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez, hogy akkor, amikor odavitték az asszonyt, és amikor Jézust elkezdték faggatni, meg ott szorongatni, akkor nem jutott eszükbe, hogy ők ebben benne vannak. Nem jutott eszükbe, mert nem gondoltak rá. Mert őket ez nem érdekelte. Őket az érdekelte, hogy tudják Jézus törbe csalni. De Jézus, amikor emlékeztette őket, akkor eszükbe jutott. Mert tudták. És azt olvassuk, hogy a lelkiismeret által vádoltatván. Milyen érdekes. Nem is Jézus miatt mentek el, hanem a lelkiismeretük miatt mentek el. A lelkiismeretük szólalt meg. A lelkiismeretük hangját meghallották. Egészen addig nem hallották, de akkor meghallották, hogy a lelkiismeretük vádolja. Isten gondoskodott arról mindannyiunk számára, hogy a belül, a mi gondolatainkon belül, a mi gondolatvilágunkon, a mi testünkön belül valahol legyen egy jelzőrendszer, ami figyelmeztet arra, ha nem jót cselekszünk. És ez a lelkiismeretünk. És rögtön fel lehet tenni a kérdést, hogy vajon ha Isten gondoskodott erről, és ő teremtett bennünket így, akkor a lelkiismeretünk az az Isten hangja, az Isten szavát szólja. Sajnos ez nem egészen így van. Mert a lelkiismeret el tud torzulni. Hogyan torzul el a lelkiismeret? Mondok egy példát. A II. Világháború időszaka alatt a német választópolgárok 80-90%-a egyetértett a náci eszmékkel. Annyira egyetértettek ezzel, hogy még 1946-ban, már a háború lezárása után is, még 37%-uk egy egy anonim felmérésben azt nyilatkozta, hogy ha a németek biztonságát ez veszélyezteti, akkor megengedhető, hogy a nem ária fajok elpusztításra kerüljenek. Aztán, ahogy a holokauszt borzalmai egyre inkább napvilágra kerültek, és megrázták az egész világot, akkor kezdett ez az arány csökkenni. És utána, évekkel később sokan nyilatkozták azt a németek közül, hogy egy ilyen nemzeti szégyenérzés alakult ki bennük, hogy ők hogy fogadhatták el ezt korábban. Hogy tudtak ezzel egyetérteni? Hozzáteszem, a mai világban reneszánszát éli ez a dolog. Itt talán körülöttünk nem annyira, de például az Egyesült Államokban egyre több a náci. Európában is nő a szélsőségesek aránya. De nem kell ilyen messzire menni. Azok a hangok, amelyikek azt mondják ma is, hogy bizonyos népcsoportok miatt vagyunk mi ilyen nehéz helyzetben, amiben vagyunk. Ők tehetnek róla, és hogyha ők nem lennének, meg nem ezt csinálnák, meg nem azt csinálnák, akkor nekünk sokkal jobb lenne. Ez a gondolkodás nem áll messze a nácizmustól, csak ez ugye nem ennyire szélsőséges. És az embereknek egyet tud érteni a lelkiismerete azzal, hogy ez igazság. Ők a hibások, velük kell valamit kezdeni. Hozzá tud idomulni a lelkiismeretük, és el tud jutni oda az ember, hogy a lelkiismerete nem jelzi azt, hogy az probléma, hogy ezeknek az embereknek a jogait megvonják, akár megsemmisítik őket. A lelkiismeretünk tehát nem Isten hangja. Nem tud mindig Isten hangja lenni, de eredetileg Isten hangja volt. Eredetileg Isten kalibrálta be. Ez egy műszer. A lelkiismeret nem más, mint egy műszer, egy mérőműszer, ami azonnal jelez, hogyha mi letérünk arról az útról, amit a lelkiismeretünk helyesnek gondol, amire be van kalibrálva, be van állítva. És ez a hang, amit ez a mérőműszer kiad, ez a jelzés, ez rendkívül kellemetlen. Ugye ezt nevezzük lelkiismeret furdalásnak. Az ember nem szereti ezt az érzést. Gyűlöli, és nem tud ezzel az érzéssel sokáig együtt lenni. Ha a lelkiismeret hallgat, akkor békességünk van, akkor minden rendben van, akkor jól érezzük magunkat, elégedettek vagyunk. Ha megszólal és elkezd riasztani, az nagyon kellemetlen. Azt nem bírjuk sokáig elviselni. Ez olyan egy kicsit, mint a krónikus fájdalom, hogy az ember egy-két napig fogfájást is, úgy egy-két napig elviseled, mert lehet, hogy nem fáj annyira, hogy azonnal kelljen valamit tenned, de úgy állandóan fáj, és állandóan nem hagy nyugton. És az ember elfárad ebbe. És ilyen a lelkiismeret furdalás is, hogy az ember elfárad bele. És a fájdalommal mit csinálunk? Amikor elfáradunk, akkor bevesszük a fájdalomcsillapítót. Ugye sok ember nem a problémát szünteti meg, hanem elnyomja a fájdalomnak az érzését. Vannak most már erre mindenféle orvosi eszközök, gyógyszerek, ezek nagyon jól ki tudják kapcsolni ezt a fájdalomérzetet. A probléma nem szűnt meg, de fájdalom nincs, minden rendben van. Elég bekapcsolni a tévét, jönnek a reklámok, hogy hányféle fájdalomcsillapító van erre a célra. De most a lelkiismeret furdalás is így van, hogy az ember nem tudja sokáig elviselni ezt a hangot, ezt a riasztást, mit fog tenni, valamit kitalál, hogy ezt ne hallja. Vagy megszünteti a problémát, vagy helyreállítja a dolgokat, vagy ha nem, akkor nem tud más tenni, mint valahogy el kell nyomni ezt a hangot. És elvisszük, bezárjuk egy fiókba, lent a pincébe, csak ne halljuk. Valahol ott van, tudjuk, valahogy hallatszik is, de mi elfoglaljuk magunkat minden mással, csak ne halljuk ezt a hangot. Így működik az ember. És ez a műszer, ez olyan, hogy aztán elkalibrálódik. Ha nem foglalkoznak vele, nem tartják rendben, akkor ez elállítódik. És egy idő után már másképpen kezd jelezni, egy idő után már úgy jelez, ahogy mi szeretnénk. Ahogy mi ezt jónak látjuk. és elállítódik. Másképp hangzik, és mi visszanyerjük a békességünket, mert úgy akkor szól, amikor én sem szeretem, és akkor hallgat, amikor én is úgy gondolom, hogy hallgatnia kell. És többé már nem jelez jól. És vissza lehet állítani ezt a műszert, hogy jól jelezzen? Igen, vissza lehet állítani, de ezt az tudja beállítani, aki ezt eredetileg beállította. Egyedül Isten tudja ezt beállítani. A Szentlélek tudja ezt beállítani, de ahhoz, hogy ezt vissza tudja állítani, és a lelkiismeretünk újra jól jelezzen, ahhoz ezt neki oda kell adni, hogy ezt javítsa meg. Van egy olyan Biblia vers, a Példabeszédek 23-26-ban, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. A második részét még úgy értjük, hogy a szemeink az ő útjait megőrizzék. Ugye ez az engedelmességre vonatkozik. De mit jelent, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem? Azt szoktuk gondolni, hogy hát ez egy ilyen kegyes mondás, hogy hát igen, az én szívem az az Istené, én hívő ember vagyok, én ezt komolyan gondolom, de ez nem csak egy ilyen kegyes mondás. Ez egy nagyon fontos és nagyon nagy, nagy jelentőségű döntés. Ez nem egy hitvallás, ez egy döntés, hogy én hagyom a lelkiismeretemet az Istenhez igazítani. És ez mit jelent, hogy hagyom? Ez azt jelenti, hogy amit én gyűlölök, amiben tudom, hogy neki van igaza és nekem nincs, de én ezt gyűlölöm, én nem akarom ezt csinálni. Azt hagyom, hogy ő beállítsa jól. Én hagyom, hogy az történjen, és úgy kezdjek gondolkodni, ahogy nem szeretek gondolkodni. Ezt jelenti. Ez egy nehéz döntés. Ezt nem könnyű megtenni. Hogy ha valamiről elfogadom Istentől, hogy az hazugság, de én azt nem szeretem, de én szeretem azt a hazugságot, akkor mégis lemondok róla. És hogyha valamiről tudom, hogy igazság, mert hiszem Isten részéről, hogy ő igazat mond, de én gyűlölöm azt az igazságot, akkor is elfogadom, ha én azt gyűlölöm. Ezt jelenti helyreállítani a lelkiismeretünket. Mondjunk egy példát erre. Tegyük fel, hogy valaki hisz abban, hogy ha történik valami igazságtalanság, akkor ott mindent meg kell tenni, hogy az helyreálljon, és ha kell, akkor akár indulattal, akár határozottsággal, akár oda kell csapni az asztalra, de tudja meg az az illető, hogy neki nincs igaza, tegyük helyre. Helyre kell tenni az embert, hogyha valami rossz úton jár. Nagyon sokan így gondolják, hogy ha valaki rosszat tesz, vagy nem jól cselekszik, akkor valaki őt helyre teszi, akkor majd jól fog cselekedni. És nem, nincs is ebben semmi rossz. Ugye az ember érzi azt, hogy szükség van arra, hogy akik helytelenül cselekszenek, az valaki helyre tegye őket. És aztán elolvassuk azt az igét, hogy a jót is, a rosszat is jóval győzzétek meg, meg azt az igét, hogy semmi felgerjedés, harag és lárma ne legyen köztetek, ami azt jelenti, hogy akkor itt az asztalra csapásnak, meg a felemelt hangnak, meg az indulatosságnak a Biblia nem ad helyet. Ez nem azt jelenti, hogy az igazságnak és a bűn néven nevezésének nem ad helyet, de az, hogy ezt hogyan teszed, annak már nem ad helyet. És akkor ott van a másik, hogy a szeretet nem hiányozhat belőle, mert azt mondja, hogy a rosszat is jóval győzzétek meg. Úgy kell valakinek a tudomására hozni, hogy az illető egy hajszálnyit se érezzen abból, hogy ebben nincs szeretet. Ha azt érzi, hogy itt valami helyreutasítás van, és nincs benne szeretet, akkor már elrontottad. És ezt könnyű elfogadni? Elméletben könnyű. Elméletben könnyű, mert látjuk, hogy Jézus így tette. De a gyakorlatban, amikor elönti az ember agyát a düh, meg az elkeseredés, akkor könnyű elfogadni, hogy én csak szeretettel, és nem felemelt hanggal, és nem indulattal, és inkább hallgatok, és majd, ha lecsillapodtam, akkor mondom-e? Nagyon nehéz elfogadni. De ha valaki ezt elfogadja, és ezt magán erőt vesz, és ezt így kezdi gyakorolni, és ezt igaz, akkor helyre tudja állítani a saját lelkiismeretét. És egy idő után már nem lesz nehéz így cselekedni, mert hogyha másképp cselekszem, akkor jelez. elkezd jelezni, hogy vigyázz, nem jó. Addig, amíg nem látok benne semmi bajt, addig azt jelenti, hogy a lelkiismeretem még nincsen az Istenhez igazítva. Még nem látok benne problémát. És még talán vitatkozom is Istennel, hogy miért nem tehetem én ezt. Nincs még rendben. Ahhoz először el kell hinni, hogy mit mond az ige, és ha elhittem, akkor át kell adnom a szívemet Istennek, és azt tenni, amit hiszek, és egy idő után szépen Isten beállítja, helyreállítja, bekalibrálja a lelkiismeretemet. És ez csak egy példa volt, de az életnek számos más területe van, ahol ugyanígy az Isten helyre tudja ezt állítani. Ha viszont én ennek ellenállok, és én ezt nem teszem meg, mert úgy érzem, hogy nekem ehhez nincs erőm, nekem most ez nem megy, akkor tulajdonképpen mit teszek? Ellenállok a Szentléleknek. És a Szentlélek nem fogja erőltetni. Távozni fog, és marad a lelkiismeretem olyan, amilyen volt, és fog nekem mutatni egy másik irányt, ahhoz képest, amit mutatnia kellene, és én fogok menni abba az irányba, a sötétségbe. Nem történik semmi tragédia, látszólag, én hiszek, csak Uram, ezt engedd meg, mert én ilyen vagyok, és én megyek a szakadékba, mert én nem akarom elfogadni tőle azt, hogy a lelkiismeretem nem jól működik. Sajnos ez így működik. A lelkiismeretünk torzulhat másik irányba is. Válhat túlérzékennyé is. Vannak emberek, akik mindenre összerezzennek, és minden mögött azt sejtik, hogy ők most bűnt követtek el, és nem, meg sem mernek szólalni, mert jaj, ez is bűn, és állandó lelkiismeret furdalásban élnek. Ez sem jó. De legtöbb esetben nem ez szokott lenni a gyakori, hanem inkább az, hogy nem látjuk bűnnek azt, ami bűn, vagy lehet az, hogy az élet bizonyos területeire túlérzékenyek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ott mi nekünk korrigálnunk kell a mi cselekedeteinket, mert ott állandóan magamat azt gondolom, hogy én rosszul csinálom, de az élet más területén viszont ott nem veszem észre, hogy ott meg nem jól, ott meg helytelenül cselekszem. Mert azt meg úgy szeretem. Tehát az ember kettős módon is el tudja torzítani a lelkiismeretét. Bizonyos értelemben túlérzékeny vagyok, és még azt is gondolom, hogy ó, hát én milyen szent vagyok, hát én észreveszem a hibáimat, és én ezt el is vallom, hogy én bűnös ember vagyok, de lehet, hogy ezekért nem is kellene, hogy ezek engem nyomasszanak, mert ezeknek a nagy része ez nem bűn. Másfelől viszont, ami tényleg bűn, vagy ami helytelen, azt meg nem veszem észre, mert azt meg szeretem, ahhoz meg ragaszkodom. Azok az emberek, akik az ítéletben szembesülnek Jézus elutasításával, amikor azt mondja nekik Jézus, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők, sohasem ismertelek titeket, azok az emberek leélték az életüket egy eltorzult lelkiismerettel, de nem felejtették el azt a pillanatot, amikor először erőszakot vettek a saját lelkiismeretükön. Ezt senki nem felejti el. El tudod felejteni azt, hogy milyen volt, mi volt az igazság régen, és egy új igazságra átáll az életed. De amikor Isten eszedbe juttatja, hogy mikor álltál te át erre az új igazságra, mikor erőszakoltad meg először azt a lelkiismeretet, amit Isten beléd helyezett, azt nem fogod elfelejteni. Arra emlékezni fogsz, amikor eszedbe juttatják. Mert miért? Azért, mert amikor az ember az lelkiismeretét elnyomja, azt csak erőszakkal teheti meg. És akármikor tetted meg, akkor az egy trauma volt. Az első lelkiismeretnek az első elnyomása, amikor először levitted a pincébe, és bezártad egy fiókba, az egy trauma volt. Az neked is az volt, hogy tudom, hogy nincs igazam, de én ezt most nem akarom hallani. És utána az ember aztán elfelejti, megnyugszik, az egész kimegy a fejéből, de ha eszébe juttatják, Isten fel tudja idézni, mert a traumákra emlékszünk. És minden ember két megoldás közül fog választani. Vagy elhallgattatja a lelkiismeretét, vagy engedelmeskedik neki. Nincs harmadik megoldás. Azért szokták mondani, van egy ilyen mondás, hogy könnyebb üdvözülni, mint elveszni. És csodálkozunk ezen, hogy ezt miért mondja. Miért van ez az állítás? Ez az ember bűnre hajlik a természetünk. Nekünk sokkal könnyebb bűnöket elkövetni, mert mi szeretjük a bűneinket. Hát ez nem igaz. Ez a mondás nem erre utal, hanem ez arra utal, hogy könnyebb engedelmeskedni a lelkiismeretnek, mint megerőszakolni azt. Sokkal nagyobb trauma a lelkiismeretünket elnyomni, mint engedni neki. És ezt valamikor megtettük. Lehet, hogy többször is megtettük. És annyira nagy trauma volt, hogy igyekeztünk az egészet elfelejteni. Ezt jelenti, hogy nehéz. Abban a pillanatban könnyebb lenne engedni a lelkiismeretnek, csak az ember sajnos annyira szereti a bűneit, hogy még ezt a traumát is bevállalja. És nem is egyszer vállalja be. Létezik-e tehát üdvbizonyosság? Tudhatjuk-e mi azt, hogy van üdvösségünk, vagy nincs üdvösségünk? A lelkiismeretünk tudja megmutatni, ha jól van beállítva. De meg tudja mutatni. Ez egy olyan műszer, amire bármikor rá tudunk pillantani. És azt is meg tudja mutatni, hogyha ok nélkül aggodalmaskodunk. Olvassuk fel újra az alapigénket. 1 János 3, 19-22-ig. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosokká ő előtte a mi szíveinket, hogyha vádol minket a szív. Az első mondatnak itt kell megállni, mert egy kicsit félreérthető. Tehát ha vádol minket a szívünk, akkor mi tudhatjuk azt, hogy az igazságból vagyunk, vagy nem, mert Isten nagyobb a mi szívünknél. Azt jelenti, hogy az igéből én be tudom azonosítani, hogy alapos-e a félelmem, vagy alaptalan. Be tudom állítani az én lelkiismeretemet, ha akarom. És így folytatódik, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolataikat, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. Ha jól be van állítva a lelkiismeretem, és ha az nem vádol engem, akkor bizodalmam lehet az Istenhez. Biztos lehetek benne, és bátran mehetek az Isten elé, mert bizonyosságom lehet afelől, hogy nincsen semmi, ami engem Istentől elválasztana. És hozzáteszi, hogy akkor nyugodtan kérhetjük tőle, amit akarunk, mert megnyerjük tőle. Megkapjuk, amit kérünk tőle, mert megtartjuk az ő parancsolataikat, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. El lehet jutni ebbe az állapotba, és vajon van annál kívánatosabb állapota az embernek, ha már Istenben bízik, tegyük hozzá. Mert most, aki nem bízik Istenben, meg az egész dolog számára egy ilyen ismeretlen nagy talány, hát akkor azt mondom, hogy hát igen, akkor ő neki keresni kell még el kell jutni valamiféle meggyőződésre. De hogyha valaki az Istenben bízik, és az életét Istenre teszi, akkor nem ennek van értelme, hogy eljussunk oda, hogy a mi szívünk akkor ne vádoljon minket. Vagy ha vádol, akkor azt állítsuk helyre, és a szívünk működjön jól, és mutassa mindig jól az utat. Mert ha eljutunk oda, hogy a szívünk nem vádol, akkor az maga a békesség és a boldogság. Már itt, a bűn világában. Amire vágyik minden ember. Mindenki erre vágyik. Békességre, boldogságra. Azért küzdünk nap, mint nap, hogy valahogy eljussunk. Ha többre nem, akkor percekre, másodpercekre egy kis békesség, boldogság érzésre. Hát ezt megkaphatjuk az Istentől. Ha szívünk nem vádol minket, akkor bizodalmunk van benne, biztonságban vagyunk. Amit kérünk tőle, megadja nekünk. Nyilvánvalóan nem a Lotto 5-öst fogjuk kérni, mert tudni fogjuk, hogy az nem az Isten akarata. De azt, hogy gondoskodjon rólunk, gondoskodjon a mi lelkünkről, gondoskodjon a mi környezetünkről, és ha a nehézségben, a bajban is tudjuk, hogy a kezében van az életünk, és nem félünk semmitől, ide eljuthatunk. De akkor, hogyha a szívünk nem vádol minket. És érdekes még egy dolog, hogy a szív vádolását nem köti feltételhez. Nem mondja azt, hogy ez csak akkor működik, hogyha a lelkiismereted rendben van. azt mondja, hogy ne vádoljon téged a szíved. Még ha nincs is rendben a lelkiismeret, tehát hogyha még vannak is vele problémák, még el van állítódva, még nem mindenben látsz tisztán, akkor is az első lépésed az legyen, hogy ne erőszakold meg a lelkiismeretedet. Engedj neki, amit mutat, menj el abba az irányba. Ha te nem erőszakolod meg a lelkiismeretedet, akkor Isten már innen szépen pontról pontra el tud vezetni oda, hogy helyre is álljon az a lelkiismeret. Gondoljunk bele, hogy jó szándékú emberek milliói élnek a világon, akik nem ismerik Istent, vagy más egyházakban vannak, aki olyan egyházakban, ami egészen más tanít a bűnről, nem azt, ami a Bibliában van, ami az igazság. Isten őróluk is gondot visel, őket is várja az üdvösségbe. És hogyha engednek a lelkiismeretüknek, akkor Isten pontról pontra el tudja őket vezetni. A probléma ott kezdődik, amikor nekünk, minket vádol a szívünk. Mert valamiben nem azt tesszük, amiről meg vagyunk győződve, hogy igaz és jó. Először tegyük azt, amiről meg vagyunk győződve, hogy igaz és jó, és majd Isten elvezet oda, hogy a szívünket átadjuk neki, mert pontról pontra vezet el, és végül helyre fogja ezt is állítani. De a gyógyulás ott kezdődik, hogy a lelkiismeretemmel legyek békességben. Ne vádoljon minket a szív. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is ki tudjuk mondani ezt. Eljussunk oda, hogy ki tudjuk mondani, hogy a szívem nem vádol, teljes bizodalmam van Istenhez, és akármit kérjek, megadja nekem, mert megtartom az ő parancsolatait, és azt cselekszem, ami ő előtte kedves. Amen.